Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sürgeti az idő a leendő kormányt, augusztus végére teljesíteni kellene a feltételeket több mint 10 milliárd euró lehívásához. Így Brüsszelbe utazott Magyar Péter, hogy informális egyeztetést folytasson az EU-s pénzek hazahozatalával kapcsolatban. Egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság, valamint António Costával az Európai Tanács elnökével is. Tegnap találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, június elején Beregszászon tárgyalna Volodymyr Zelenszkijjel, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat. A kiválasztott helyszín jelképes, mert hogy ott magyar többség van. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnesszalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Tar Zoltánt kérte fel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására a lendő kormányfő. A politikus a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegáció vezetője. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. Tanács Zoltán lesz a tudományos és technológiai minisztérium vezetője, derült ki tegnap. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter legyen az országgyűlés fideszes alelnöke. Végül Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivő foglalhatja el a posztot. A KDNP Latorcai Csabát jelölt alelnöknek. Felajánlotta lemondását a Fidesz elnökségnek Orbán Viktor, de a testület azt nem fogadta el. Az ülésen tegnap a választási eredményt értékelték, és a párt júniusi kongresszusát készítették elé. Megnevezte a Fidesz frakció 7 szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője. Ők Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert. Ők adnak majd hangot a nemzeti oldal támogató 2,5 millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának, közölte Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató. A fővárosi nyomozó ügyészség hétfőn elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményében dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán oscsatban és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Újabb rendőri kontingensek indulnak ma Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és illegális bevándorlók elfogásában. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A tegnap meghozott döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank közleménye a geopolitikai feszültségek miatti óvatosságot hangsúlyozza. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Rendkívüli látvány fogadja a Dunaparton sétálókat. A folyó vízszintje Budapestnél 90 cm alá süllyedt, így újra felszínre került a titokzatos Inségszikla. Azonban, ami a turistáknak érdekesség, az az országnak vészjelzés, az asszály nem csak a folyókat, hanem a szántóföldeket is sújtja. Az elmúlt fél évszázad legnagyobb áprilisvégi havazása ideglenes áramkimaradásokat okozott a moszkvai régió déli és keleti részén, valamint Oroszország középső területein. A legtöbb problémát a villamos vezetékekre dőlt fák okozták, néhol több mint 10 centi hó hullott. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Mennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, még több emberhez eljutott. Hát ez amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de ugye azt ne felejtsük el, hogyha 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyvterjesztésre is, a könyvpiacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az Ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszult azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet. És ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. itt a műben a házvezetőnője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni. Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet vele lát, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan Ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket. Itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredelse Merencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba. Ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan ugye elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanak szemű már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármi voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművébe, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat, a holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, még pedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekesett. Tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb műve is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű, és én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát ha kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, élvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni, egyébként azért több olyan ismerősöm, barátom van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között. Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál. Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Kedves hallgatóim! Húsvét nyolcadának jellegzetessége, hogy a keresztséget ünnepelve, amelyet őseink húsvét éjszakáján szolgáltattak ki, a vecsernyében szokatlan módon kíriét is éneklünk. A húsvéti kíriét már a vigília misében és a húsvét vasárnapi ünnepi misében is énekeltük. Az előénekesek és kórus szokásos váltakozásában most a szolemi bencésektől halljuk. Húsvéti kírie három szólamú változatát magyar forrásból, a kassai töredékből, a Skóla Hungarika énekli. Húsvét vasárnap alleluiája Pál apostolt idézi, verzusa így hangzik. Pascha nostrum immolatus est Christus, epulemur in azumis sinceritatis et veritatis. A mi húsvéti bárányunk Krisztus föláldoztatott. Üljük meg a húsvéti lakomát a tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyerével. A magyar hagyományban megőrzött változatát a Schola Hungaricától halljuk. Különös zenetörténeti jelentősége van a Notre Dame iskolából fennmaradt kompozícióknak, hiszen a több szólomú zene kialakulását dokumentálják. A 12. század közepétől a 13. század közepéig tevékenykedő zeneszerzői és muzsikus körből Leoninus és Perotinus nevét ismerjük. Előbbi neve alatt maradt fenn az Alleluja Pascha Nostrum két szólomú feldolgozása, amelyben az alsó szólam, tenor, énekli a Gregorián ének hangjait hosszú hangokon. A felső szólam, discantus, melizmái pedig ritmikusan szólalnak meg, ami nagy újdonság a korábbi szabad, esetleg rögtönzött két szólamú tételekhez képest. David Munro együttese az Early Music Consort of London mutatja be a 12. század végéről származó kompozíciót.
Ah,
jubiláte vasárnapja után vagyunk. Introitusa a legnagyobb örvendezés hangját szólaltatja meg. Újjongj az Istennek egész világ, alleluja! Mondjatok nevének éneket, alleluja! Dicsőségét dicsérve zengétek, alleluja, alleluja, alleluja! Mondjátok az Istennek, Uram, mély félelmetesek műveid, hatalmad nagysága miatt hízelegnek neked ellenségeid. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Újjongj az Istennek egész világ, alleluja! Mondjatok nevének éneket, alleluja! Dicsőségét dicsérve zengétek, alleluja, alleluja, alleluja! Az introitus szövege a 66/65. Zsoltár első, második és harmadik verse.
Jubilate Deo, omnis terra, alleluja! Psalmum dicite nomini eius, alleluja! Date gloriam laudieius, alleluja! Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tuae, mensientur tibi inimici tui. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo, omnis terra, alleluja! Psalmum dicite nomini eius, alleluja! Date gloriam laudieius, alleluja, alleluja, alleluja.
Ám e vasárnap hangulatába a szomorúság is belevegyül. Az evangéliumban Jézus tanítványaitól búcsúzik. Az időben mondá Jézus az ő tanítványainak: még egy kis idő, és már nem láttok engem, és megint egy kis idő, és megláttok engem, mert az Atyához megyek. Mondák tehát némely tanítványai egymásnak: mi ez, amit nekünk mond? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és mert az Atyához megyek. Mondák azért: mi az, amit mond, egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Észrevevé Jézus, hogy kérdeni akarják őt, és mondá nekik: efelől tudakozódtok egymás között, hogy mondottam, egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony mondom nektek, hogy ti majd sírtok és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti majd szomorkodtok, de a ti szomorúságtok örömre fordul. Az asszony midőn szül, szomorúságban vagyon, mert eljött az ő órája. mikor pedig megszülte a gyermeket, már nem emlékszik az ő szorongatására, örömében, hogy ember született a világra. Ti is most ugyan szomorúságban vagytok, de majd ismét meglátlak titeket, és örvendeni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el tőletek. Johann Sebastian Bach 12. kantátájának szövege, amelyet Salomon Frank írt, éppen erre az evangéliumra kapcsolódik rá. Alfred Dürr írja: a nyitótétel Krisztus szavaira emlékeztet, ti sírni és jajgatni fogtok. S a rákövetkező, sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Arra utal, hogy a tanítványoknak valaha tett ígéret, az örömre forduló szomorúságról ma is minden keresztjénnek szól. A kantáta idézett tételei előtt felhangzó hangszeres nyitótétel, a szinfonia, pontosan Jézus távozása fölötti szomorúságunkat mutatja be. Kívánom hallgatóinknak, hogy az egyházzene kincsei segítsenek ünnepelni a húsvéti időszakban.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.